10 óra 13 perc, a telefonon a túlsó végén pedig Szabó Anna, a növekedés.hu főszerkesztője. Ugye az első részben arról beszéltünk, hogy a V4-ek hogyan teljesítenek, meg úgy általában azért az európai gazdaság. Már amit persze lehet előre kalkulálni, hiszen nincs könnyű dolga annak, akire előre akar jelezni. Viszont nem csak gazdasági növekedés sorrend van, hanem az Unióban úgynevezett szegénységi sorrend. Itt nagyon fontos, hogy mi számít szegénységnek, mert hiszen ez alapvetően befolyásolhatja az eredményeket. Mit lehet tudni, Anna, itt milyen szempontok alapján állítanak sorrendet?
Igen, ez nagyon fontos, hogy jobban tudjuk értelmezni a mutatókat. Három komponenst néznek, az egyik nyilván a relatív jövedelmi szegénység, a másik az anyagi és a szociális nélkülözés, a harmadik pedig az alacsony munkaintenzitási mutató, tehát az azt jelenti, hogy a munkaszegénységet nézik, és ennek a mutatójának a korhatárát fölvitték 64 évre, tehát hogy milyen munkalehetőségek vannak, vagy milyen munkalehetőségeket tud elfogadni az adott személy. Tehát ez a három mutatónak az összegzése.
Na és ebben hogy állunk?
Most ebben egy picit eltérnek az uniós adatok a KSH adataitól, de gyakorlatilag minimális a különbség. Azt lehet látni, hogy 2015-höz képest jelentős a javulás, 2024-es adatokat lehetett tudni, és ebben az szerepel, hogy a szegénységnek és társadalmi kirekesztettségnek kitettek aránya nálunk 20,2%, azért ez még így is nagyon magas, viszont ez több mint 30%-ról jött le, tehát 10% pontos a javulás. És hogyha mindezt összehasonlítjuk a lengyel, cseh és mondjuk az osztrák adatokkal, sőt az EU-s átlaggal, először az EU-s átlaggal, akkor ez az EU-s átlagnál egy picit jobb mutató. Viszont, hogyha a cseheket nézzük, akik egyébként a legjobb mutatókkal rendelkeznek, a mi 20,2%-unk aránylik az ő 11,3%-ukhoz, tehát azért az elég nagy különbség. Lengyelországban pedig ez a szegénységnek kitett embereknek az aránya 16%, itt is volt javulás 22-ről, és hogyha az osztrákokkal nézzük az összevetést, az osztrákoknál nem volt változás, viszont körülbelül 3% ponttal jobbak a magyar mutatónál.
Mi a helyzet a szlovákokkal, csak azért, mert ha már V4-eket emlegettünk az előbb, akkor lehet-e tudni a szlovák adatot, hogy az milyen?
A szlovák adat most itt ebben az összeállításban nem szerepel, de a lényeg az az, hogy ha így összességében nézzük, akkor Magyarország összesen a 12. helyen van, és ebben jobb például a németnél, a franciánál, az olasznál és a görögnél, és a lista végén nyilván Bulgária szerepel, de nem szerepelt jó Görögország és Románia sem. Tehát itt jóval rosszabbak a mutatók.
Ilyenkor súlyoznak azért, mert ugye most értsd jól, amit mondok, de mondjuk egy németországi szegénység versus nem egyenlő, mondjuk egy magyarral, és nem akarok direkt más országot mondani. Ugye más jellegű nevezzük a szegénység, hogy ebbe valami fajta ilyen súlyozást tudnak a statisztikusok? Mert ugye mindig fontos, hogy ugye mihez képest, tehát hogy a szegénység is relatív ilyen értelemben.
Igen, igen, tehát ezt mindenképpen az ország specifikusan nézik ezeket az adatokat, de hát hogyha uniós összehasonlításban nézzük, akkor ezzel a 12. helyen ez nem olyan rossz, viszont azért vannak itt egyes elemek, főleg a korcsoportokat nézve, ahol azért érdekességeket is felfedezhetünk. Egyébként a gyerekeket külön nézik, és ott is korcsoportok szerint, és aztán 65 éves kortól és 75 éves kortól fölfelé. Tehát amit meg lehet állapítani, hogy nálunk az összes korcsoportban javult a helyzet, nem is kicsit, viszont a 65-től 74 és a 75 fölöttieknél nagyon jelentős a romlás, főleg a 75 fölöttieknél majdnem 15%-kal romlott a mutató, a 65 és a 74 évesek körében pedig majdnem 7%-kal. Tehát azért erre érdemes odafigyelni, mert például, hogyha a cseh mutatókat nézzük, akkor náluk ebben a korcsoportban javulás volt. Hogyha az osztrákokat nézzük, ott is javulás volt, sőt, az egész Európai Uniós átlag is mind a két korcsoportban javulást mutatott. Tehát azért
bocsáss meg, ennek mi, ez azt jelenti, most így első blikre, amit mondasz számokat, hogy abban kellene erősíteni, hogy mondjuk valami kiegészítő munkához juttatni az idősebb korosztályt jobban, mint eddig, ahhoz, hogy ez az arány javuljon? Csak kérdezem.
Igen. Hát egyértelműen ez az egyik, a másik pedig hát a szociális transzfereknek a javítása, mert azért még mindig tudjuk, hogy 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjból milyen sokan élnek, sőt, hát 200 ezer forintos nyugdíj alatt is nagyon sokan élnek, tehát azért itt a jövedelmi képesség is nagyon csekély. Nyilván 75 éves kor fölött azért nem lehet elvárni, hogy valaki dolgozzon, de mondom, a 65 év fölöttieknél is egy majdnem 7%-os növekedés van, és ez azért nem egy jó üzenet. Annak ellenére, hogy a gyerekeknél és a középkorúaknál nagyon nagy volt az előre lépés, főleg a 11 és 15 éves korcsoportban, ott több mint 20% pontos volt a javulás. Tehát ezeket össze lehet kötni azzal, hogy mennyit fordítanak a kormányok az időskorúakra, tehát nálunk ezt a romlást, és ez, hogyha összehasonlítjuk a magyar cselengyel és az osztrák adatokat az EU-s átlaggal, akkor azért látható, hogy Magyarországon a legkisebb a költségvetés százalékában tehát itt az öt mutató közül a legkisebb az időskorúakra fordított támogatás.
No, hát akkor a feladat megvan. Ezzel érdemes lesz foglalkozni. Köszönöm szépen Szabó Annát, a növekedés.hu főszerkesztőjét hallhatták az elmúlt egy órában. Zene, egy kis érdekesség, fél 11-kor pedig rövid hírekhez árul a reggeli monitor.